Eredményes élet találkozó 2009. június 19-e.
Igen? Kaposvár. Hányan tudtok Kaposvárról? A városról, igen. Mikor van a konferencia? Júli 27-től augusztus 1-ig Kaposváron egy konferencia, és sorsfordító időszakok szoktak lenni, illetve nagyszerű nyaralás. Kaposváron van talán Magyarország egyik legjobb strandja. Ugye, az egy álmulatos strand, egy részben ilyen élményfürdő, de nagyon szépen van megcsinálva, az egész nagy, meleg a víz, vagy hideg a víz, ahogy lennie kell. Kaposvár, úgyhogy gyertek. A dolog úgy szokott kinézni, hogy délelőtt üzenet, este üzenet, napközben esetleg üzenet, de amúgy szabad program a nap túlnyomó többségében, és nagyon jó mulatság. Nagyon jó mulatság. Kicsit korán vagyunk még, én a Gyurit megvárnám szívesen. Sziasztok! Hát kezdjük el, annál nagyobb baj nem lehet. Jó. A Efezusiakhoz írt levelet fogjuk folytatni. Hogy mondod? Nem, nagyon jó. Igazából kezdünk a lényeghez érni. Tehát a lényegen túl vagyunk, és a második lényeghez. Oké. Okay. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Reméljük, hogy a szellemiségünkre nem lesz hatással ez az új hely. Örülünk Korminak, hogy itt vagy, Ári, szia! Az üzletember találkozó sorozat egyik alapítója, ő igazából én voltam a tanítvány, amikor jöttem, akkor a te alkalmaidra jöttem először. Talán nem a legelején, de aztán nagyon sokáig, aztán a parlamenti imacsoportnak voltál a vezetője, és nagyon sokat szolgált felénk, és aztán csak hálásak vagyunk. Okay. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Arra kérünk, hogy ha érints meg minket egy különleges módon. Nagy szükségünk van a jelenlétedre, arra, hogy mozdulj az életünkben, arra, hogy cselekedj, hogy betölts minket minden órában, minden percben, hogy a te csendes halk hangodat kövessük sok-sok más hang helyett, hogy a te jelenlétedben legyünk reggel, hogy a te jelenlétedben legyünk nappal, és a te jelenlétedben legyünk este. Szükségünk van rád, Urunk. Nem lehetsz a vallásunk. Nem akarjuk, hogy a vallásunk legyél. Te az életünk vagy. Töltsd be minket, és segíts újra meg újra jó döntéseket hozni, és a rossz döntések közepette pedig sok-sok kegyelmet elfogadni. Köszönjük, Jézus! Köszönjük! Szolgálj felénk, mindannyiunk felé, akik megfordultunk ezen a találkozón, régen vagy közelmúltban. Imádkozzunk minden egyes testvérünkért, minden egyes vendégünkért, hogy munkálkodj az életében, hogy segítsd őt, vezesd őt, hogy tégy tanítvánnyá minket, mindannyiunkat, hogy úgy éljük az életünket, hogy amikor egyszer számot adunk róla, ne szégyenüljünk meg, hogy úgy éljük az életünket, hogy egyetlen napunkat se kelljen megbánnunk soha. Áld meg a szeretteinket, a kapcsolatainkat, áld meg a házasságokat, a gyermekeket, a gyermekek és szülők kapcsolatát, annyi terület van, csak benned bízhatunk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Megéri imádkozni, mert közben megjön a Gyuri. Isten meghal minden imádat, a kimondottat és a kimondatlat is.
Sziasztok! Mondjuk pont erről van egy bizonyságom, hogy Isten meghallgatja az imákat, mert ugye tudom, hogy belénk jöttek az autómba pár hete, és akkor hát a biztosító nem akart fizetni, mert ez egy olyan biztosító, akinek nincs túl jó híre, tehát és húzták, és beszéltem is, mit tudom, egy szakértővel, aki mondta, hogy hát itt hónapokig fog tartani, és hát ez teljesen normális, csak nyugodjak meg. És akkor tényleg imádkoztunk így reggel a feleségemmel, így komolyan, tehát így ez úgy kész, mert hogy tudom, mennünk kell nem sokára valahol a vidékre, és akkor legyen. És hogy rá egy napra felhívtam a biztosítót, azt mondta, hogy mi az ügy, le van zárva, kifizettük a pénzt, mi a probléma. És megnéztem a bankszámlát, ott volt a pénz. Kész. Hát, ez aztán a gyors sima válasz. Hogy? Melyik biztosító? Posta. Posta biztosító. Nem a legrosszabb, de nincs túl jó híre, aki volt olyan szerencsés. Na, csak egy bizonyság, hogy Isten meghallgatja az imákat, tényleg. És tehát annyira egyértelmű volt a kapcsolat, hogy nem kételkedek, hogy ez az volt. Úgyhogy hálás vagyok Istennek. Reméljük, ugyanígy meghallgatja az imáinkat a többivel kapcsolatban, vagy az üzletünkkel kapcsolatban, meg a családunkkal kapcsolatban. És persze néha ugye azt érezzük, hogy Isten nem úgy ugrál, ahogy mi fütyülünk, vagy hát vagy inkább úgy mondjuk, hogy nem adja meg azt, amit kérünk, lehet, hogy sokáig kérjük, és akkor lehet, hogy van valami más, hogy az lehet, hogy nem jó, hogy ha megadná, nem lenne nekem jó. Csak én ehhez kell egy kis alázat, nem, hogy így ezt az ember így megértse. És hát Isten, most ez egy rövid gondolat tényleg csak, hogy Isten miért akarja ezt, hogy mi alázatosak legyünk, miért akarja, hogy tőle függjünk, miért akarja, amilyen múltkor gondolkodtam, miért akar, hogy gyenge legyek Isten, miért akar meggyengíteni engem, ugye? Biztos nem tudom, ki mióta hívő, de mintha több probléma lenne, és ugye erről már beszéltünk, hogy úgy tűnik, mintha itt több gondunk lenne, mióta hívők vagyunk, vagy legalábbis többet érzékelünk belőle. Érzékenyebbek lettünk. És persze nem egy ilyen vidító témának tűnik először, de ugyanakkor az, hogyha belegondolunk, mert hogy Isten mit akar velem, miért akar, hogy gyenge legyek, úgy értem. És nézzük, itt van, két mód van, két út van az ember előtt. Van a klasszikus, amelyet mondjuk úgy hívhatjunk úgy, hogy a törvény útja, hogy van néhány parancsolat, néhány szabály, és igyekszek neki megfelelni, vagy épp ha lázadok, akkor igyekszek nem megfelelni, és próbálom ez alapján mérni az életem, hogy hány pontot pipálhatok ki a listán, ugye ez a törvény. És ugye ez az a mód, életmód, ahogy az én emberi természetem tudna élni. Erre vágyik, hogy mutass nekem egy 10 pontos listát, vagy 100 pontos listát, vagy 800 pontos listát, ugye a zsidó törvényben körülbelül ennyi szabály van, és ugye a farizeusok voltak, akik ezt tökére fejlesztették. Szóval van egy probléma a törvénnyel, biztos ti is tapasztaltátok már, legalább akkor, amikor, mit tudom én, valami kisebb szabálysértése megállított a rendőr az autóval, hogy ugye, hogy túléptem 15 km/h a sebességet, vagy nem adtam meg egy tudom, elsőbséget valakinek, és kész. És hogyha épp ott volt a rendőr, vagy átmentem a pirosan, akkor le vagyok kapcsolva. És ugye a törvény az olyan, hogy ha ugye ezért adta Mózes kőtáblákra, vagy Isten kőtáblákra Mózesnek, hogy hogy jelképezze, hogy ez egy egész, és ha ebből egy picit megtörsz, akkor már meg van törve, ugye? És ugyanígy, amikor megállítanak, nem érdekli a rendőrt, hogy hány ponton tartotta meg a törvényt, őt az érdekli, hogy hány ponton szegte meg a törvényt. És a törvény ilyen, ez a szelleme, ez az elve, hogy hány ponton szegted meg. Nem érdekel, mennyi jót tettél. És ezért ostobaság egy ilyen, tehát előbb-utóbb az embernek rá kéne jönnie, hogy hát ha így akarok élni, akkor mindig károsztatás alatt fogok élni, akkor mindig lesz valami, ami hibáztat. Ugye a lelkiismeretem ez az a részem, amely tudatában van annak, hogyha megszegek egy törvényt, akár mondjuk egy természeti törvényt, egy olyan törvényt, nem a gravitációra gondolok, hanem mondjuk arra, hogy tehát egy olyan törvény, az élet törvénye, ugye az, hogy mindent úgy kaptam, és amin van, az bármennyire is az illúzió, hogy én szereztem, azt én kaptam Istentől. Vagy nyilván a szeretet törvény, a megbocsátás törvény, hogy a megbocsátás az, ami lerombolja az akadályokat a kapcsolatokban. És elfeledkezek ilyenekről, ilyen alapvető dolgokról, akkor a lelkiismeretem egyből érzi. Olyan, mintha letöltek volna bele egy darabot, vagy nem tudom, hogy megvágták volna, mint mikor a testem megsérül, ugye, és az is elég, ha a testem egy ponton megsérül, akár csak a kis ujjam, vagy a kis lábujjam, tök mindegy, fáj, és az egész testem érzi. És nyilván a törvénynél ez analóg egy ilyen módon, hogy egy pont, és kész, és érzed, és a lelkiismereted már egyből válaszol, és hey, ott van ez a érzés, hogy valamit hibáztam, valamit nem jól csinálok. És hogy a törvénynek meg nem ez a célja, hogy próbáljak 100%-osan szerint élni a saját erőmből. A törvénynek az a célja, hogy pont, hogy rádöbbenjen, hogy gyenge vagyok. És ez indítson arra, hogy keressem Istent, hogy keressem azt a felsőbbrendű, mindenható, mindenütt jelenlévő, mindentudó, lénnyel való személyes kapcsolatot, aki ezt fölé tud emelni, fölé a rendszer fölé. És Isten adott egy másik rendszert. És ugye Krisztusnak az áldozata, ugye ez ennek a rendszer, a törvény rendszerének a törvény rendszerénél egy magasabb rendszert adott, ez a kegyelem. Ugye ez a kegyelem az, hogy nem érdemlem meg azt, amit kapok, de ajándékba ingyen kapom. És ugye ez a gondolat, főleg így a szilárd üzleti, ugye rideg üzleti életben nem nagyon fér bele, vagy így nem egyértelmű, hogy is passzol oda bele, hogy hát én megdolgozok valamiért, akkor az nekem jár. Én adtam egy szolgáltatást, kielégítettem egy igényt, én cserébe jár valami, nem? Ugye a felajánlásnál is gondolkodhatok így, amikor a gyülekezetben van, nem tudom hányan tudjátok, hogy van hogy felajánlás, és adom a tizedemet először Istennek, és hogy arra is így gondoltok így, hogy oké, én odaadom, de Isten majd százszorosát visszaadja, mert hogy ez a szabály, ez a törvény, de hogy ezt nem mondja sehol. Azt mondja, meg foglak áldani, hogy nem lesz hiányod semmiben, de nincs egy ilyen egyenes kapcsolat a te adakozásod és a között, hogy mit kapsz, mennyit van, mennyit lesz ezután. Mert Isten nem a törvény szerint akar bánni velünk, tudod. A világ az ránk akarja kényszeríteni ezt a gondolkodást. De ez olyan, mint a, nem tudom, hányan írtak ilyen to-do listát, ilyen mit kell tennem listát, és akinek ugye sok dolga van, egyszerűen muszáj felírnom, hogy mit kell tennem. És az olyan, hogy nap végére kipipálok bele, mondjuk 10-ből 5-öt, jó esetben, lehet, hogy csak 3-at, és a többi az ott marad, és mit csinál, az így kárhoztat egy rossz esetben, persze, de nem muszáj így gondolkodnom. De hogy így kárhoztat engem, hogy meg kell, hogy csinálj, ott van, és miért nem csinálsz meg. A törvény ugyanezt csinálja. Ha valamit nem tartottál be, akkor jön a miért nem csináltad így. De a kegyelem rendszere az más, és az tényleg ott kezdődik, hogy én érdemtelen vagyok, hogy én bűnös vagyok, hogy én gyenge vagyok, hogy én nekem szükségem van arra, hogy kapjak valakitől. És ez az a egy ilyen szempontból tudod, jó, hogyha az ember ilyen gyermeteg, vagy nem tudom. Tehát nem az éretlenségre gondolok, hanem erre, hogy a függésem Istentől. És ugye Jézus mondja, olyan nem leszel, mint egy kisgyermek, akkor nem láthatod meg a mennyek országát, vagy nem igazából itt már a Földön nem tudod megtapasztalni azt a gondoskodást, amit Isten elkészített neked. Mert azt el kell fogadni, és hogyha nem fogadod el, akkor nem a tiéd. Az olyan, hogy tudom én, vagy, de akkor is tudod, hogyha a tiéd, és ott van nálad, de nem használod sose, akkor nincs belőle előnyöd. Tudod, van egy órád, de ott van a zsebedbe, és az utcán kérdezősködsz, hogy mennyi az idő. Hát ott van az óra a zsebedbe, miért nem nézed meg? És valahogy így vagyunk Isten gondoskodásával, azzal a sok kegyelmi ajándékkal, tehát ingyenes, meg nem érdemelt ajándékkal, ami itt van körülöttünk, csak nem használjuk, és itt van velem, de nem használom. És közben megyek fűhöz, fához, hogy csak nem a forráshoz, nem a lényeghez. Mert én azt mondom, hogy de én meg tudom csinálni, és kell egy szintű öntudatosság, de ha ezt túlzásba viszem, akkor, és azt gondolom, hogy minden tőlem függ, és mindent én tudok megcsinálni, és csak én vagyok a megoldás, és nincs nálam nagyobb erő a Földön, én vagyok a végső tekintély és erő, tudod, akkor lemaradok a legnagyobbról, akkor végem, akkor kész. Úgyhogy én szerintem ezt akarja tanítani Isten nekünk, amikor azt próbálja mondani, hogy gyenge vagy, de ez nem baj, mert én veled vagyok. Ugye Róma 8:31, ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk. A legnagyobb tekintély, a legnagyobb hatalom, a legvégső erő, a legnagyobb bölcsesség, az velünk van, az a miénk. És ugye 1 Korintus 2 mondja azt, hogy Krisztus elméje van meg nekünk. Ez azt jelenti, hogy bennünk a Szent Szellem lakik, és mi olyan szoros kapcsolatban vagyunk vele, mint senki mással ezen a világon. Szorosabb a kapcsolatom vele, mint a feleségemmel, mert ő egyszerűen a Szent Szellem azért, mert bennem lakik, és nem véletlenül rendezte így Isten, hogy bennem lakik. Úgyhogy meg kell tanulnom hallgatni rá, meg kell tanulnom ezt. És ugye, csak hogy megrenjen ide a kapocs, ez utolsó gondolat, hogy az Efézusi levél, nem tudom, hogy látjátok-e már így egészben, még nem láttuk át, de ha elolvastátok, annak 3 része van, és az első rész az arról szól, hogy ki vagyok én Istenben, kinek mond engem Isten. Erről szól az első 3 fejezete az Efézusi levélnek, amiből most ugye a második, mert tartunk, ha jól tudom, igen. Mert itt kezdődik, nem véletlen ez a felosztás, ez nem csak egy ilyen hopsz, észrevettem egy ilyen véletlent a Bibliában, nem, ez tudatosan így van, így fogalmazta meg Isten, hogy először meg kell tanulnom, ki vagyok én, kicsoda Isten, ő kinek mond engem, és aztán élni vele, megtanulni, élni vele, és ugye, hogy a Efézus 4:1 kezdődik, hogy járni, megtanulni járni, ugye, hogy például a kisgyerek megteszi az első lépéseket. Először még azt se tudja, hogy van lába, ugye ez a tudattalanul is tudatlan, ezt így mondják, unconsciously incompetent angolul. Tehát, hogy nincs tudata, azt se tudja, hogy van lába, nem, hogy járni tudna, tehát azt se tudja, hogy van lába. És akkor így felfedezi, egyszer csak meglátja, ugye, és akkor így próbálja a szájába venni, meg nem tudom, így láttatok biztos már kisgyerekeket, főleg akinek van, az meg nem kell magyarázni. És aztán van lába, de akkor ez mire jó? Ezt nem lehet megenni. Oké, akkor mit lehet vele csinálni? És akkor így egy idő után nyilván szülői segítséggel is, de megtanul járni. És aztán tud járni. De és valahogy így vagyunk mi is, hogy először se tudjuk, hogy van Isten, aztán megismerjük őt, ugye van Szent Szellem. És aztán, de mire jó? Miért úgy, csúnya szóval, mire jó? Hát ki ő, és mit akar tőlem? És akkor kezdem megismerni, és először csak ülök, és tanulom őt. Tanulom azt, hogy kik vagyunk mi, és hogy ő hogy lát engem. ja, ugye minden tudom, mindenható, és aztán megtanít járni, és megtanít élni, és ez a járni ugye ez a képletes, tehát megtanulok élni Istennel együtt, Istennel összhangban, Istennel együtt járva. És ez, ja. Úgyhogy ha nem, így, nem láttátok ezt még az Efezusi levélben, ezt a hármasságot, ugye, és a harmadik az igazából, mert a harcról szól az, hogy megállni az ördöggel szemben, megállni, és de erről most nem akarok beszélni, csak van egy ilyen hármasság, tehát, hogy először tanulni, ülni Istenben, és aztán megtanulni járni vele, élni vele, és aztán pedig beszélni a küzdelemben, ami már meg van nyerve egyébként. Mi csak megállunk abban, amit Isten már elvégzett. Úgyhogy ezt csak ennyit szerettem volna most röviden mondani. Köszönöm a figyelmet. Folytassuk Efezusi levélre.
Ezt nem értem, hogy ez hogy van. Én nekem több hónap kellett az első fejezethez. Gyuri meg 3 perc alatt elintézte az egészet. Hát akkor folytassuk Filippivel. Nem, nagyon jó volt, köszönjük szépen. Hú, szöget ütött a fejembe. És ez a gondolat merült fel bennem, és tényleg megyünk a levéllel, de hát muszáj. Hogy történhet az meg, hogy egy felnőtt érett ember, amilyenek ti is vagytok, megragad a fejlődésnek egy szintjén, és semmi más nem tud tenni azon a szinten, mint sopánkodni. Isten, hát hogyan hallom Isten vezetését? Hát honnan tudjam, hogy Isten pontosan mit akar? Nem hallom Istent. Nem lehet hallani. Ennyi. Tehát hogy lehet, hogy történhet meg, hogy a fejlődésnek egy szintjén megrekedünk, hogy eluralkodik rajtunk egy bénultság. És nem tudom, sokféleképpen történhet, de megtörténhet. Tehát van egy szint, amíg gyorsan eljutsz. Van az érettségnek, Isten megtapasztalásának egy szintje, ami gyors, főleg a hívő életed elején. És nem nagyon van ára, mert a csecsemő csak csodálkozik, hogy kicserélődött a pelenkája. És semmit nem kellett tennem. Meg csak éhes vagyok, és ilyen hangokat adok, és aztán egyszer csak elmúlik az éhség. Az élet így működik. Király, így működik az élet. De 18 évesen ugyanez a módszer valahogy hatékonytalanná válik. Tovább kéne lépni, és a gondolatom csak ennyi, és nem is, nincs erről sokkal több, hogy keresned kell Istent. Tehát ha többet szeretnél belőle, meg kell értened, hogy a felnőtté válásnak, az éretté válásnak a saját felelősségünk felismerése és felvállalása a része. Ugye a gyermek helyett azért hozza a szülő a döntéseket, mert még nem felelős teljes mértékben az életéért. Még nem tart ott, hogy ezt képes legyen megtenni, de a hit életünknek az elején, bár azt gondolom, hogy egy ideig meg lehet ez az úgymond csecsemői felelőtlenség, de aztán ebből kinövünk viszonylag gyorsan. És azt gondolom, hogy az van neked, amit kértél. És ha nincs, akkor azért nincs, mert nem kérted, vagy azért nincs, mert rosszul kérted, és csak a saját élvezeteidre akarod eltékozolni. És ez pontosan mit jelent? Imádkozz! De a lényeg az ez, hogy kéred Isten vezetését. Keresed Isten hangját. Keresed őt az életedben. Szükséged van rá? Nekem is szükségem van egy Rolex órára. 5 millió forint. Ez nagyon jó lenne. Hát, de nincs. És jövő héten jövök panaszkodni, hogy az élet nyomorult, hogy még egy nyomorult Rolex órán sincsen. És ha ezt egy ideig hallgatnád, akkor nyilván 2 kérdést tehetnél fel, hogy mi a bánat neked egy 5 milliós Rolex óra. A másik meg az, hogy tettél érte valamit? Miért mit? Oké, okay, tehát, hogy csak egy, a kegyelem a, nem a törvény rendszere, ez igaz. De a kegyelem nem az a rendszer, amely felment a felelősséged alól, ahol neked nem kell döntéseket hozni, ahol megszűnt szabad akarattal bíró lénynek lenni, aki oda megy, ahova akar, és ha épp nem Isten jelenlétébe akarsz menni többnyire, akkor ne csodálkozz rajta, hogy Isten jelenlétéből kevesebbet élsz meg, mint az, aki úgy keresi őt, mint a mindennapi ételt, italt, a levegőt. Fontos ez. Istent azok találják meg, akik vágyakoznak utána, akik teljes szívvel keresik őt. Jeremiás 29, 11, 12, 13, valahol így. Nem tudom, értitek-e ezt? Ha nem kell igazán, akkor nem találod meg. És van ez a, és ez bosszant engem, ez a kettősség, hogy egyfelől akarom, tehát sopánkodok miatta, és még haragszom is akár Istenre egy kicsit, hogy miért nem hallom a vezetésedet? Miért nem értem az akaratodat? Miért? És ott van egy felsorolás. Miért nem áldasz meg, miért nem csinálod ezt? Tehát ott van egy Isten hit, ott van egy érzete annak, hogy szükség van rá, és másfelől pedig egy mérhetetlen, nem is tudom, bénultság, passzivitás és akár felelőtlenség. És a kettő közötti távolságot a méltatlankodás tölti ki. Nem jó út. Ha ezt felismered, ha ezt meglátod csak egy pillanatra magadban, csak egy pillanatra a csíráját, akkor ne hagyd élni. Jó, ne hagyd élni. Nincs baj azzal, hogy esetleg nem hallod még Istent. Csak nehogy panaszkodás legyen belőle. Nehogy az legyen belőle, hogy ó, én ártatlan, ó, én jó kisfiú, csúnya rossz Isten, aki nem csinálja, amit és ahogy kellene. Tehát ezt ne engedd meg, ezt a gondolatot. Amen. Amen.